Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Kegyelem nétek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 66. Zsoltárunknak az első versét. A 66. Zsoltárunk így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. A 449. dicséretünknek az első négy versét. A 449. dicséretünk így kezdődik. Uram, téged tisztellek méltó hálaadással. Első négy verset énekeljük. A mi segítségünk, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg Isten ígéjét, amint írva található János evangéliuma 5. részében, onnan is az első 13 verset fogom olvasni. Amíg Isten ígéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavart a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljed a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad fölvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedeteiben. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk! Hálát adunk neked azért, hogy meghallhattuk a harang hívását. Azt a harangot, ami itt a toronyban lakik, amely hívogat bennünket minden vasárnap hajlékodva. Hétközben hírt ad, ha valamilyen egyházi esemény történik, ha Biblia órára vársz bennünket, ha valaki meghal. De köszönjük, hogy megkondult szívünkben is a harang, a vágyakozás harangja, hogy veled akarjunk találkozni. Hiszen szükségünk van arra, hogy nap mint nap, vasárnapról vasárnapra találkozzunk veled, beszélgessünk veled, halljunk rólad, halljunk az igédről, halljunk Krisztus cselekedeteiről, hogyan működött 2000 évvel ezelőtt, és hogyan működik ma itt közöttünk. Ó, Urunk Istenünk, add nekünk, hogy csak Te rád tudjunk figyelni. Adj nekünk pillanatokat, perceket, fél órát, órát, amikor csak rád tudunk figyelni. Amikor minden idegszálunkkal Te rád figyelünk. Hiszen olyan jó, amikor Te hozzád csatlakozhatunk, amikor Te belőled erőt meríthetünk. Add, hogy ez az Isten tisztelet egy ilyen ígédre való rácsatlakozás lehessen, amikor belőled töltekezünk. Így kérünk, áld meg ígére figyelésünket, Szent Fiad nevében könyörgünk így. Amen.
Készülve az ige hirdetés meghallgatására, énekeljük a 173. dicséretünket. A 173. dicséret így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, vére. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelyet most előttetek fölkívánok olvasni, és ami az igehirdetés alapja is lesz, az előbb felolvasott bibliai szakasznak a folytatása a két következő vers, tehát János Evangélium 5. rész, 14. és 15. versek eképpen. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Elment ez az ember, és megmondta aztán a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Gyülekezet, foglalja a helyét. Kedves testvérek, ezen a vasárnapon egy azt gondolom mindannyiunk számára ismerős történetet olvastam fel. Egy olyan csodát, ami igazából én hozzám is sok szempontból kötődik, hiszen legtöbben tudják azt, hogy a Betesda kórházban dolgozom lassan 20. éve. Ebből kifolyólag nekem is sokszor feladatom az, hogy beszéljek magáról, a kórházról, beszéljek erről a történetről, beszéljek arról, hogy mi ott abban az intézményben, ami már jó 150 éve a 14. kerületben működik, mi mindent csinálunk. És hát ennek következménye az, hogy ezekben az előadásokban igyekszem visszahivatkozni erre a történetre is, a Betesda-tavi történetre. Mert hát az egyik legfontosabb üzenet, ami ebben a történetben elhangzik, ahogyan ez az ember panaszkodik, amikor azt mondja, hogy nincsen emberem. Nincs olyan segítségem, hogy amikor megmozdul a víz, engem beemelne a vízbe, hogy én lehetnék az első, hogy én gyógyulhatnék meg. Nincs emberem. Nekünk a kórházban az a dolgunk, hogy embereivé legyünk azoknak a betegeknek, akik hozzánk fordulnak. Azok a gyerekek, azok a családok, szülők, akik valamilyen betegség, baleset, égi sírlés következtékben hozzánk fordulnak, és azt mondják, hogy segíts rajtunk. És mi azt szeretnénk, hogyha ezek az emberek, ezek a gyerekek nem azt mondanák, hogy nincs emberünk, aki segítsen rajtunk, hanem ha mi tudnánk igazából az a gyógyító közösség lenni, akik segítenek a rászorulón. Mi is történik itt az evangéliumban, amit leír az evangélista? Jézus Jeruzsálembe megy, egy nagy ünnep alkalmával, de nem egyből a templomba megy, nem közvetlenül az Isten tisztelet szertartására megy, hanem előtte még a városban járkál. És így érkezik el a város lyukapu melletti Betesda tavához, ahol nagyon sok beteget talál. Sokféle betegségben szenvedő ember gyűlik itt össze nap mint nap, amikor várják, hogy végre megmozduljon a víz. Talán ő kaphatja meg az esélyt. És aztán Jézus beszédbe elegyedik egy emberrel, akiről megtudja, hogy már nagyon hosszú ideje ott van, és vár erre a pillanatra. 38 esztendeje beteg, és várja a gyógyulást. Még eddig soha nem figyeltem erre, átsiklottam ezen a tényen, hogy valaki 38 éve beteg. Ha figyelünk arra, amikor itt az Isten tiszteletek végén elhangzanak a gyászjelentések, akkor mindig megüti a fülünket az, hogyha valaki fiatal megy el közülünk. Ha valaki 42-45 évesen egy balesetben vagy rákos betegség következtében elmegy. És azt mondjuk magunkban, de rövid életet élt. Kevésbé döbbenünk meg, amikor egy 80 éves testvérünk, egy 90 éves testvérünk távozik a földi életből. De azért 38 év, érezzük, hogy nagyon hosszú idő, majdnem 4 évtized. Ma Magyarországon bevezették azt a szabályt, hogyha valaki, egy asszony 40 évi szolgálati viszonnyal rendelkezik, akkor nyugdíjba mehet, hogy a családját tudja segíteni. 40 esztendő nagyon hosszú idő. 40-45 év az az időszak, amit aktívan munkával töltünk, amikor TB-t fizetünk és adót fizetünk, és 40-45 év után jól is érezzük azt, hogyha nyugdíjba mehetünk, ha elmehetünk egy kicsit pihenni. Persze a nyugdíjasok nem ezt fogják mondani, hanem azt mondják, hogy még többet kell dolgozni, de mégis 40-45 aktív évünk van. És ha ebbe úgy belegondolunk, akkor látjuk azt és érezzük, hogy ez a 38 esztendő irtózatosan hosszú idő. Mint hogyha a teljes aktív életét ő egy hordágyban töltötte volna. Nem dolgozhatott. Mindig ő szorult mások segítségére. Más kellett, hogy etesse, más kellett, hogy megmosdassa. Nem tud még önmagáról sem gondoskodni. Ez az ember nagyon nyomorult állapotban van, amikor itt Jézussal elkezd beszélgetni. Nem véletlen az, hogy hogyan válaszol. Mert hát erre is fel szoktam hívni a figyelmet, hogy mit kérdez tőle Jézus? Azt kérdezi tőle, egy nagyon egyszerű kérdés, szerintem bárki nagyon gyorsan és egyszerűen meg tudja válaszolni. Akarsz-e meggyógyulni? Egy ilyen hosszú ideje beteg ember miért nem azt válaszolja, hogy igen? Tele van a szíve keserűséggel. Te ember, aki megkérdezett tőlem, hogy akarok-e meggyógyulni, hát nem látod? Mit gondolsz, miért vagyok itt? Miért várok a víz megmozdulására? Te, aki megkérdezted tőlem, azt tudom neked válaszolni, hogy nekem nincs emberem. Nincs, aki segítsen. Ez utalhat arra, hogy ő egyébként egy szegény családból származik, tehát nem tudja megfizetni, hogy neki egy szolgája legyen. Utalhat arra is, hogy a rokonai kihozták ide, de azért nem tudnak vele lenni egész nap, el kell menniük. Nincs emberem, aki meggyógyítson. És ebben a pillanatban Jézus azt mondja neki, nem válaszol, nem kezd el vitatkozni vele, hanem azt mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. El tudjuk képzelni azt, hogy 38 évi kínlódás után milyen öröm lehet ebben az emberben. Micsoda újongás, fölszabadulás lehet benne, hogy véget ért az a gyötrő 4 évtized, ami a hátam mögött van. Amikor mindig másra kellett várnom, amikor mindig csak könyörögnöm kellett, hogy adjatok egy kis alamizsnát, segítsetek rajtam, etessetek. Ettől a pillanattól új élete van. És következőben azt mondja neki Jézus, azon túl, hogy fölkelt, hogy fogd meg az ágyadat, és járj, és indulj el. Zárójelbe hozzáteszem, szombat van, sabbát, a pihenés napja, amiből aztán egy következő konfliktus is keveredik. De ez az ember a legnagyobb boldogságban indul el a városba. És hát hova megy? A templomba megy. Nem sokkal később hallunk arról, hogy ott ismét összetalálkoznak. De aztán ebben az öröm újongásban valami nagyon furcsa hang is belevegyül, mert azt kérdezik tőle hithű zsidók, hogy tedd le az ágyadat. Mit képzelsz te, hogy az ágyadat viszed a pihenés napján? És naívan csak ennyit válaszol, de hát az, aki meggyógyított engem, ő mondta, hogy vegyem fel nyugodtan. Ki volt az az ember? Nem tudom megmondani, mert nem mutatkozott be, csak azt kérdezte, hogy akarok-e meggyógyulni. Én egy kicsit panaszkodtam, aztán meggyógyított, és lássátok, itt vagyok. Fogom az ágyamat, meggyógyultam, 38 év szenvedés után itt vagyok, meggyógyultam. És a morcos hangok megint megszólalnak, nem viheted az ágyadat, mert sabbát van. Hogy képzeled te azt? És aztán folytatódik a történet azzal, hogy a templomban ismét összefut Jézussal. És igazából ez a textusunk is, erről szeretnék kicsit bővebben beszélni. Mert aztán Jézus nem arról kérdezi, hogy na, hogy érzed magad, milyen érzés újra járni 40 év után, hanem azt mondja neki, hogy íme meggyógyultál, többé ne vétkezz. Eredj el, és többé ne vétkezz. Milyen megdöbbentő ez a mondat, hogy Jézus figyelmezteti ezt az embert. Lásd, valami hatalmas dolog történt veled. Világrengető csoda történt veled, nem sokakkal esik meg ilyen gyógyulás. Meggyógyultál, menj el és többé ne vétkezz. Mint egy hatalmas felkiáltó jelet akaszt Jézus erre az emberre, hogy vedd tudomásul, hogy ebből a gyógyulásból, amit most átéltél, ami most csoda, ami most lila mámorba visz téged, ez fordulhat rosszra is, hogyha te nem vigyázol. Menj el, és többé ne vétkezz. Félelmetes dolog ez, általános értelemben is, a mi életünkre nézve is, hogy amikor egy isteni csodát élünk át, akkor Krisztusnak, Istennek arra kell figyelmeztetni bennünket, mindannyiunkat, mint ahogyan ezt az embert is, vigyázz, ez a csoda nem hatalmaz fel téged arra, hogy bármit tehetsz ezután, hanem arra kötelez téged, hogy kövess engem. Menj el és többé ne vétkezz. Egy másik esetben is hallunk a Bibliában ugyanerről a mondatról. Néhány fejezettel később az 8. részben hallunk arról a történetről, amikor egy házasságtörő asszonyt visznek oda Jézushoz. Legtöbbek kezében már ott van egy darab kő, amit majd mindjárt el fog hajítani, de azért még megkérdezik a rabbit, hogy Mózes azt parancsolta nekünk, hogy ha valakit házasságtörésen érünk, akkor azt kövezzük meg. Te mit gondolsz erről? De Jézus akkor rögtön nem szólal meg, hanem vár egy kicsit. Majd aztán anélkül, hogy felnézne, azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, akiben nincs bűn. Az megteheti. Az dobhatja az elsőt. Aztán majd jöhet a második is. De senki nem dobja. Abban a pillanatban mindenki rádöbben arra, hogy igen, van egy törvény, ami a mi bűneink és hibáink miatt született egyébként, amit Mózes kap parancsként, de én, aki a követ fogom, aki szeretnék most ítéletet végrehajtani, sem vagyok bűn nélküli. És akkor, amikor minden vádló elmegy körülöttük, már csak Jézus és az asszony maradnak, akkor Jézus ennyit mond neki, ami itt is elhangzik. Menj el, és többé ne vétkezz. Menj el, és többé ne vétkezz. Ez egy új lehetőség az ő számára is. Bizony, mi emberek nagyon sokszor el tudjuk rontani a jó dolgokat. Amit Istentől jóként, tökéletesként kapunk meg, képesek vagyunk tönkretenni. Képesek vagyunk hálátlanok lenni. Eszembe jutott ezzel szemben József története. József története, akiről tudjuk azt, hogy a testvérei nagyon irigyelték őt, mert ő volt a szeretett fiú, aki cifraruhát kapott, amikor az édesapja hazajött egy távoli vásárból. Azt érezték, hogy vele mindig kivétel ez az öreg, és annyira utálták, hogy szerették volna megölni őt. El is határozták, de aztán végül nem hajtották végre. Elkerül Egyiptomba, rabszolga lesz belőle, de az alázata, értelmessége miatt kiemelkedik, és aztán a második ember lesz a birodalomban. És amikor jön a nagy éhség, akkor a testvéreik is jönnek Izrael földjéről, hogy gabonát vásároljanak. Ő felismeri őket, de a testvérek nem. És akkor arról beszél József, hogy ti, kedves testvéreim, rosszra gondoltatok, és rosszat gondoltatok velem szemben, de az Isten jóra fordította azt. Mi sokszor elkövetünk így hibákat. Vannak gonosz, bűnös gondolataink, amit az Isten jóra tud fordítani. Milyen különleges dolog ez, hogy Isten így is jelen tud lenni az életünkben, hogy mi sokszor csak a elrontásra vagyunk képesek, Isten pedig a rosszat is jóra tudja fordítani. Isten most figyelmeztet, hogy a jóból nehezebb még jobbat csinálni, sokkal könnyebb valamit egészen elrontani. Eredj el és többé ne vétkezz. Még ez az ember is, aki ezt a hatalmas csodát átélte, ezt a gyógyulást, eredj el és többé ne vétkezz. Nem tudom, hogy a gyülekezet tagjainak is van-e ilyen érzése bizonyos helyzetekben. Én sokszor érzékelem azt, hogy ha valamit nagyon könnyen kapunk meg, azt nem tudjuk annyira értékelni. Ha valami szinte az ölembe esik, még hogyha nagy dolog is az, Szinte tudjuk természetesnek venni, hogy hát ez nekem jár. Jó, köszönöm, de hát mégiscsak én olyan kivételes, tehetséges valaki vagyok, aki megérdemlem ezt vagy azt. Járnak dolgok. És elfeledkezünk arról, hogy megbecsüljük azokat a körülményeket, azokat a lehetőségeket, amiben benne élünk, ami az életünk része, ami sokak számára egy vágyott állapot. Mi pedig elfelejtkezünk annak a megbecsüléséről. Felkiáltó jel, figyelmeztetés. Eredj el is, többé ne vétkezz. Pál apostol a korintusbeliekhez írt második levelében ír egy saját számára nagyon különleges helyzetről. Azt írja ugyanis, hogy egy tövis van a testemben. Már háromszor imádkoztam az Istenhez, hogy vegye el belőlem ezt a tövist, hiszen az életem során, amióta őt szolgálom, olyan sok jó dolog történt rajtam keresztül. Onnantól kezdve, hogy a damaszkuszi úton találkozik a Saul Krisztussal, elveszíti a látását, szinte csak befelé tud figyelni, és akkor megkérdezi tőle egy hang, hogy miért üldözöl engem? És a sötétségből ebben a kérdésben azt tudja válaszolni, Saul, hogy ki vagy te? Jézus Krisztus vagyok, akit te üldözöl. És innentől kezdve ennek az embernek gyökeresen megváltozik az élete. Aki eddig keresztjén üldöző volt, Krisztus követőinek üldözője volt, a leghűségesebb szolgája lesz. Aki több missziói útra elindul, aki prédikál, gyülekezeteket alapít, embereket vezet az Istenhez, még halottat is föltámaszt. A bizonyságnak hatalmas fellege vesz engem körül, mondja Pál apostol. És mégis az Isten engedte, hogy egy tövis legyen a testemben. És azt a választ kaptam, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által megy végbe. Egy érdekes paradoxon ez, ami Pál apostol számára, aki filozófus, teológus, nagy gondolkodó, igehirdető, egy nagyon érdekes gondolat, hogy sokféle kegyelem áramlik rajtam keresztül, sokféle jó történik rajtam keresztül mások felé, az Isten szolgálatában, de mégsem emel ki engem minden nyomorúságomból, mert nekem is kell egy felkiáltó jel. Nekem is kell egy tövis, hogy mindig eszembe legyen, és ne bízzam el magam, hogy én az Isten szolgálatára rendeltettem. Kérhette volna, kérte is, és mégis ezt az egyszerű választ kapta. Ez a tény is mutatja, az ő helyzete is mutatja, hogy bizony van annak rizikója, hogy az Istentől sok jót kapunk. Miért? Azért, mert emberek vagyunk, mert eleső és bűnös emberek vagyunk, akik nem mindig tudnak jól élni a kapott ajándékokkal. A lelki életre vonatkozóan is beszél Pál apostol arról, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába vették az Isten kegyelmét. Ez megint csak egy hatalmas felkiáltó jel. Itt most nem a gyógyulásról beszél, hanem az új életről. Amikor az ember odaszánja az életét az Istennek, és azt mondja megtérve, hogy Uram, használj engem. Tégy engem mások emberévé. Köszönöm azt egyébként, hogy felkiáltó jeleket teszel az életembe, hogy mindig tudjak arra figyelni, hogy mindent te tőled kaptam, a kegyelmet is. A kegyelmet, amiről azt mondjuk, hogy ingyen kegyelem. Nem potya kegyelem, mert Krisztus az életét adta a keresztván, ingyen és bérmentve, de azt várja, hogy hálás szívvel kövessük őt, és az életünket neki ajánljuk és szánjuk. Még egy másik példa is eszembe jut ezzel kapcsolatosan, hogy mennyire hálás tud lenni az ember, az adós szolga példája. Ismerjük ezt a példázatát Jézusnak, amikor be kell mennie az uralkodó elé az adós rabszolgának, aki szinte kimondhatatlan mennyiségű adóssággal rendelkezik a gazdája felé, és a gazdája elengedi neki ezt a hatalmas adósságot. Ugyanúgy, mint az első példánkban, ahogy a Betesda tavi történetben 40-38 év után, majd 40 év után meggyógyul valaki, egy új életet nyer, az adós rabszolga is egy új lehetőségét és egy új életet nyer azzal, hogy a számára egyébként megfizethetetlen adósságot a gazdája elengedi. És hálás ez a szolga? Hát a gazdájának először igen. De aztán kimegy az ajtón, és az ajtón kívül találkozik egy másik szolgatársával, aki neki csak 100 dénárral találkozik, vagy tartozik, elenyésző, picinyke kis résszel. És annak a barátjának nem tud megbocsátani, és nem tudja elengedni azt a picinyke kis adósságot. Felkiáltó kell neki, jel kell az ő életében is. És börtönbe veti az ő ura, mert nem tudja értékelni azt a kegyelmet, amit ő a saját életében megtapasztalhatott, és ezt mégis képtelen továbbadni. És bizony, mi is nagyon sokszor ilyenek vagyunk. Sokféle kegyelmet kapunk az Istentől, csodát élünk át, ami átformálhatja az életünket, és mégis képtelenek vagyunk utána továbbadni. Legyen ez a mondat, a mai üzenetünk, ami a Betesda tavi történetben annak az embernek, a gyógyult embernek a templomban elhangzik Jézus szájából. Meggyógyultál, látod? Eredj el, és többé ne vétkezz. Alakítsd az életedet úgy, mint aki megtért emberként, meggyógyult embertként egy új lehetőséget kapott az Istentől. És ez a megtérés nem csak egyszeri alkalomra szól, nem csak egyszer kellett odarakni az életedet az Isten keresztje elé, az Isten lába elé, hanem ezt minden nap újra és újra meg kell tenned. Jézus nem véletlenül mondja ezt a felkiáltó jelet. Mondja újra és újra. Neked is, nekem is. 2000 évvel ezelőtt is halljuk imádságainkban is, hogy megkegyelmezek neked, gyermekem. De élj olyan életet, ami nekem kedves. Legyél mások emberévé azért, mert én a te embered lettem. Legyél hívő keresztény ember, mutass példát ebben a világban, mert ez a világ egyébként sóvárogva várja, hogy megjelenjenek ilyen kis világító mécseskék, akik azért világítanak és azért élnek tiszta életet, mert az Isten megváltotta őket. Így váltott meg bennünket Isten Jézus Krisztus halálán keresztül a bűntől, felszabadított a bűn bilincséből. De ez a szabadság nem jelenti utána, hogy utána azt csinálunk, amit akarunk. Eredj el, és többé ne vétkezz, hangzik Jézus mondata. Amen. válaszolva az ige hirdetésre, énekeljük a 338. dicséretünknek az első és a második versét. A 338. dicséret így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem, első és második vers. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban és rajta keresztül egy hatalmas felkiáltó jelet küldtél számunkra. Köszönjük azt, hogy gyermekeid lehetünk, és köszönjük azt, hogy te vigyázol ránk. Amikor felkiáltó jelet küldesz, amikor figyelmeztetést küldesz, amikor valamire fölhívod a figyelmünket, akkor tudhatjuk azt, hogy te így gondoskodsz rólunk. Nem hagyod elesni, eltipródni az életünket, mert te mindig velünk vagy. Ha mi mégis képtelenek vagyunk élni azzal a csodálatos kegyelemmel, amit értünk hoztál és adtál, akkor tudhatjuk, hogy te rád mindig föltekinthetünk. Lelki próbáinkban légy velünk, a megpróbáltatásainkban, a gyöngeségeinkben, a betegségeinkben légy velünk. És ugyanígy könyörgünk, Urunk, azért, hogy az örömeinkben is légy velünk. Ahogyan ez az ember 38 év kínlódás és betegség után meggyógyulhatott, micsoda öröm volt, lehetett az életében, a szívében. Bennünket is sokszor ér öröm. Ó, add, hogy ilyenkor is tudjunk neked hálát adni, hogy megengedted, hogy jól mehet a sorunk. Megengedted, hogy valami sikerülhetett. Megengedted, hogy örömünk legyen. És ezért tudjunk neked hálát adni. Urunk Istenünk, engedd, hogy könyörögjünk ezért a gyülekezetért, a pátyi közösségért, az itt lakó emberekért, akik gyülekezetünkhöz tartoznak, vagy a másik felekezethez, de könyörgünk azokért is, akik keresik az útjukat, akik még nem találták meg az ösvényt te hozzád, vagy nem találták meg az utat, hogy hogyan juthatnának el hozzád. Add, hogy életünkkel, szavainkkal tudjunk a keresők számára emberükké lenni. Add, hogy eszközeid lehessünk mindannyian, idősek és fiatalok, gyerekek és öregek, mindenki, aki te rólad tehet bizonyságot. Engedd, hogy könyörögjünk azokért, akik most távol vannak, szabadságon vannak, pihennek valahol a világon. Add, hogy feltöltekezve, kipihenve, kikapcsolódva tudjanak majd visszatérni közénk. Könyörgünk cserkész gyermekeinkért, akik Pákics szervezésében, a Mátra oldalában kirándulnak, sátoroznak, táboroznak. Őrizd őket is. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért, akik valamilyen nyomorúságban szenvednek, akik keresik a betegség értelmét, a betegség keresztjének az értelmét, hogy miért kell hordozniuk. Adj nekik bátorítást, vigasztalást. És vigasztald, Urunk, a gyászolókat, akik szerettüket elveszítve most ürességet éreznek a szívükben, vagy visszaemlékeznek valakinek a korábbi eltávozására, halálára. Te légy, Urunk, vigasztaló Istenünk. Így kérünk, áld meg életünket, szolgálatainkat, szavainkat, munkánkat, fiad érdeméért. És most mindenki mondja el csöndben a maga imádságát. Áldott legyen, Úrunk, a Te neved, örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem alkalmainkat, amelyek jövő héten is kedden 8:45-kor imaórával kezdődik, és aztán 9 órától bibliaórára várjuk a szeretett testvéreket. Pénteken este 6 órakor pedig ifjúsági bibliaóra lesz. A többi hétköznapi alkalom majd szeptemberben indul újra. Augusztus 31-én pénteken az utolsó 5 évben konfirmált fiatalok találkozója lesz. Erre is szeretettel várjuk majd a konfirmáltakat. Már most hirdetjük, hogy gyülekezeti csendes napunkat szeptember 16-án vasárnap fogjuk tartani. Az elmúlt héten vasárnap persejpénz 128.725 forint volt, Isten dicsőségére pedig 10.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg a jó lelkű adakozókat. Hirdetém még az iratterjesztést, bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók vásárolhatók az Isten tisztelet után a kijáratnál. Énekeljük záró énekünket, amelyik a 459. dicséretünk. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Mind a 4 versét énekeljük. 459. 1-4-ig. Thank you.
az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.